Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Brüsszeli Hét. Megérkezett az Európai Bizottság klímacsomagja. A testület által forradalminak tartott dokumentum 2050-ig több lépésben alakítaná át az életünk. Részletek hamarosan. Előtte azonban arról, hogy július 1-től Magyarország lett a Visegrádi Együttműködés soros elnöke. Feledi Botond külpolitikai elemzővel a V4 történetét és helyét nézzük át európai viszonylatban.
A Visegrádi régió tágan értelmezve egy geopolitikai és egy történelmi soros közösséget jelent. Tehát az Európa nyugati felén lévő nagyobb, stabilabb hatalmak, akiknek a keleti inváziók tipikusan már nagyon tompítva érték csak el a határaikat, és a nagy orosz-mongol másik oldali nyomás között értelemszerűen itt egy speciális történelmi hagyaték és tapasztalat alakult ki.
Ezek hát szerint ez a megosztottság, logikus. Kesztélyosztottság geopolitikai szempontból már Mátyás király korában megvolt.
Alapvetően egy létező geopolitikai probléma volt ez már a középkorban is. Nyilván a határok és a kereszténység értelmezésével azért ezek mozogtak. De a megosztottság az, ahogy most, az Európai Unión belül is létezik, akár kimondják ezt néhányan, akár nem, ugyanúgy létezett ez a korábbi történelmi korokban is.
Miért vette fel a fonalat ismét Antal József 1991. februárjában?
Külpolitikai értelemben a legracionálisabb döntés volt, hogy a különböző tárgyalásokat, NATO és az EU bővítéseket megpróbálják közösen koordinálni ezek az országok. Hiszen így az érdek érvényesítő képességük lehet, vagy lehetett nagyobb, jobban tudnak egymás között információt cserélni, és nem pedig leszalámizva egy-egy fővárossal tárgyal Brüsszel vagy mondjuk Berlin, hanem tudnak közösen fellépni a közös érdekeiket.
Mennyire nevezhető egységesnek az elmúlt 30 év? Mert a kezdeti szorosabb kooperáció után, minthogy egy kicsit lazult volna ez a szövetség, és csak az elmúlt 5-6 évben erősödött volna ismét.
A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy attól, hogy egy sorsközösség egyébként adott lenne és racionális lenne, nem biztos, hogy az egyébként gyakran rövid távra tervező szereplők ezt felismerik. Máshogy megfogalmazva, a történelmi szükségszerűség nem automatikusan válik politikai szükségszerűségé. Éppen ezért a visegrádi országok, mivel a saját gondjaikkal éppen eléggé el voltak foglalva, gondoljunk csak a Mecsiárféle Szlovákiára, vagy a átmenet nehézségeire bármelyik posztszocialista országban. Emiatt aztán erre a külpolitikai aspektusra kevesebb figyelem jutott, és valóban egyáltalán nem épült ki az az intézményrendszer, ami pont a kormányzati 4 éves ciklusoktól függetlenül is beágyazta volna kellően ezt a visegrádi együttműködést.
Függött egyébként ez az együttműködés attól, hogy az egyes országokban milyen színezetű kormány van, vagy volt?
Erre nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen függ a politikai mintázattól. Láttunk már bal és jobboldali országok között is, hogy úgy mondjam, érdek alapon működő jó együttműködést, gondoljunk akár csak a Fico-Orbán viszonynak az átalakulására annak idején, még lehet az, hogy akár jobboldali szereplőkkel sem mindig egyértelmű volt ez a viszony mondjuk a magyar kormány elmúlt 10 évben. Tehát nem ez határozza meg, és éppen ez a szép a visegrádi együttműködés lehetőségében, hogy ez egy geopolitikai szint, tehát nem kell, hogy feltétlenül lekössük az ilyen típusú ideológiai problémákkal.
Ugye a visegrádi államok is már több mint másfél évtizede tagjai az Európai Uniónak. A V4-ek, V3-ak, V4-ek szerepe mennyire változott meg az elmúlt 16 évben a közösségen belül? Tehát milyen volt mondjuk 2004-ben, és milyen volt mondjuk 2018, 19, 20, akár vagy 21-ben?
Ugye azért több mint egy évtized az unió berkein belül mindenkinek rengeteg leckével szolgált. Tehát ezek az országok is elszenvedték azokat a vereségeket, amely csapákat egyénileg akartak megvívni, és láthatták azt is, akár V4-es vagy más partnerekkel, hogy szövetségben lehet Brüsszelben hatékonyan érdeket érvényesíteni. És ez nem a problémája Brüsszelnek, ez a természete a nemzetközi együttműködéseknek. Éppen ezért láthattunk később, most akár arra gondolunk, hogy a hús import ügyében volt közös fellépés, vagy most éppen a lengyel-magyar költségvetési tárgyalásban ez az erős bejelentés. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy kezdik a szereplők megérteni a rendszer logikáját, és ezt szépen lassan behozták néha-néha a visegrádi együttműködés szintjére is. Az más kérdés, hogy szakértői szemmel nézve több lehetőség adódhatott volna arra, hogy a visegrádi országok együttműködjenek, mint amennyivel éltek a lehetőségek között.
De egyébként, hogyha már a tavalyi költségvetési tárgyalásokat mondta, akkor ott pont megbomlott ez a visegrádi egység, ugyanis a magyarok a lengyelekkel voltak csak együtt, és a csehek meg a szlovákok kivonták magukat ebből az akcióból, hogyha lehet így fogalmazni.
Így van, azt is mondhatjuk, hogy a visegrádi együttműködés is rétegek mentén dől el, és ebben mondjuk a fiskális monetáris történetekből az eurót használó és egyedüliként eurót használó Szlovákia óhatatlanul kilóg és ki is fog lógni. Azt is mondhatjuk, hogy a csehek pedig a német iparral egy még szorosabb szinergiában élnek, mint az egyébként szintén szoros kapcsolatot ápoló lengyel és magyar ipar. Tehát ezek mind-mind azt erősítik, hogy bizony vannak olyan rétegek, ahol nem tudnak ezen a pozíciójuknál fogva most már olyan közös döntésre jutni ezek az országok.
Hol van a helye az Európai Unióban ennek a V4-es együttműködésnek, és mennyire nevezhető erősnek, stabilnak?
Az Európai Unió tele van hasonló együttműködésekkel, tehát ne gondoljuk, hogy a visegrádi négy az valami különleges dolog, sőt, igazából a visegrádi országok tanulhatnak a többi ország csoport együttműködéséből. Ugye eleve alapító Benelux országok elképesztően erős intézményrendszert építettek föl, külön akár bírósági rendszert, vagy bármi más tekintünk. Az északi tanács, a Nordic Council, szintén egyes skandináv országok gyönyörű együttműködését mutatja, de hogyha hasonló informálisabb csoportokat nézünk, itt van a egykori Hansa felújított verziója, ami ugye az északi fiskális szigortámogató országok csoportja, és ez még nem a szűkített négyes, a spórolók csoportja. Itt van a kohéziók barátai, tehát hosszan sorolhatnánk azokat a különböző alakzatokat, amikor az látható, hogy egy ország különböző érdekei mentén különböző csoportokban nagyon is erősen és hangsúlyosan részt tud venni. Ez a feladata mondjuk Magyarországnak is, és a mindenkori magyar kormánynak, hogy megtalálja, hogy mely az a törésvonal, ahol a Visegrád mentén kell kiélezni a konfliktust, vagy érdeket érvényesíteni, és hol kell más csoportokhoz, mondjuk akár a nagyobb kohézió barátai csoporthoz csatlakozni, és a mentén segíteni a költségvetési tárgyalásokat.
Az előbb felsorolt és idézett csoportokon belül, vagy közül a visegrádi együttműködés az mennyire nevezhető erősnek, illetve milyen az érdekérvényesítő képessége?
A visegrádi együttműködés gyakorlatilag egy ad-hoc politikai együttműködés, ami az éppen az országokban lévő kormányok akaratán múlik. Ez tulajdonképp annyiban szerencsétlen, hogy nem intézményesítették, tehát nem lehet azt mondani, hogy lenne egy V4 titkárság, egyébként ugye a magyar kormánynak volt ilyen szándéka, de ez nem ment át a többi országnál. Nem lehet azt mondani, hogy van egy olyan, akár a minisztériumok közötti folyamatos csere, munkaerő közötti, közalkalmazottak közötti, közös tanulási program. Tehát rengeteg lehetőség lenne, lehet ellesni ezt a más példát a különböző nyugati országcsoportoktól, akár addig, mint az északi tanács, ahol az országgyűlési képviselők, parlamenti képviselők is rendszeresen találkoznak egymás parlamentjeivel különböző formációkban. Tehát nagyon sok módon lehetne összekapcsolni, hogy természetesebb módon képződjenek a közös érdekek, és ez az, amire a jelenlegi nagyon magas szintű és még ott is informális együttműködés nem ad most lehetőséget, és nem látszik, hogy ez a politikai akarat egyébként megérett volna, akár az elmúlt másfél évtized tapasztalatának a fényében sem.
Mit gondol a történelmi tapasztalatok alapján, hogy bővíthető a visegrádi együttműködés, vagy fennmarad ez a visegrádi együttműködés? Mert ugye az osztrákok azért valamikor együttműködnek például erősebben a szlovákokkal, vagy a csehekkel.
Ezek nem feltétlen versenyző modellek, tehát van az, amikor a Bécsnek ez érdeke, és együtt tud működni, és mondjuk ez nem sérti a lengyel vagy a magyar érdeket, és mondjuk láttuk, amikor Macron elnök első évében kifejezetten ez egy szalámizási technika volt, tehát hogy hogyan lehet leválasztani azokat az országokat, akikkel ő nem akart tárgyalni annak idején. Tehát ez sokkal inkább ez már egy diplomáciai ügyesség, és tehetség kérdése, hogy mikor, milyen formációban tárgyal, akár másokkal kiegészülve Balkán irányban, Romániával. Lehetne egy visegrádi balti ország együttműködés is állandósítva, mondjuk akár orosz ügyben. Tehát, hogy rengeteg olyan lehetőség adódik, ahol együtt is kéne működni a visegrádiaknak más országokkal, és ez a kezdeményezés jöhetne kicsit gyakrabban belső oldalról.
Feledi Botond külpolitikai elemzőt hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
14 jogszabályból álló klímacsomagot mutatott be szerdán az Európai Bizottság. A javaslat alapján 2050-re klímasemlegessé kellene válnia az EU-nak. A következő nem egészen 10 esztendőben ennek megfelelően alakítanák át mindennapjainkat befolyásoló dolgokat. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
A jelentőséget nem szabad alulbecsülni, mert nem csak arról szól, hogy mennyi kibocsátása lehet egy gépkocsinak, vagy az épületeknek hogyan fogják a szigetelését megoldani, stb., hanem itt egy olyan szemünk előtt egy forradalom, zöld forradalom zajlik, még hogyha ez elcsépelt szónak is tűnik, amely mindenkire kihatása lesz. 14 jogszabály áttekintése, felülvizsgálata, illetve újak javaslata történik. Miért? Két dolog indukálja ezt az egész folyamatot. Az egyik az, hogy az Európai Unió elfogadta azt, ez most már hivatalos döntés erről, hogy 2050-re megpróbálja elérni a klímasemlegességet. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a nettó széndioxid kibocsátás zéró legyen. Ez az egyik dolog. Útközben viszont vannak még fontos megállók, mérföldkövek, ez pedig az, hogy ugye, hogy nem néhány évvel ezelőtt a Párizsi Klímaegyezmény minden országra, földrészekre is tulajdonképpen feladatokat szabott. Az Európai Unió sem bújhat ki emögül, ezért át kellett tekinteni, teljesen felül kellett vizsgálni azt a korábbi célt, amit korábban fogadtak el 2030-ig, ugye a széndioxid kibocsátás, üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozóan, ez 40%-kal csökkentette volna a 90-es szinthez képest a kibocsátást uniós szinten, és ehhez igazították hozzá a különböző szakpolitikákat. Most történik viszont, hogy legalább 55%-ra emelték ezt a célt, ami azt jelenti, tehát itt van egy plusz-minusz 15%-os különbség. Ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag át kell írni teljesen a forgatókönyvet, és amit most látunk ma, ez a forgatókönyvnek az átírása.
Be tudja ezt a 27 tagállam tartani? Tehát minden ország teljesíteni képes ezt?
Ugye ezt előre nehéz megmondani, hogy amikor mindig elindulnak az úton, akkor megpróbálnak olyan tervet összeállítani, ami egyrészt Európai Unió szinten teljesíthető, másrészt pedig valóban tagállami szinten is teljesíthető. Ezt különböző módszerekkel oldják meg, ugye azért azt mondanom sem kell, hogy nagyon nem vagyunk azonos startvonalon, tehát egy holland vagy egy bolgár egyszerű adózó vagy háztartás nem ugyanarról a startvonalról indul, mint egy cégek sem. Ezért nyilvánvalóan mindig van egy olyan veszély, forrás, hogy főleg azok az országok, ahol alacsonyabbak a jövedelem szintek, azok fogják ugye megfizetni a számlát. Ennek ellensúlyozására, tehát azért azzá kell tenni, ez mindenkinek egyrészt életmódváltást fog mindenki számára, valamilyen értékű életmódváltást fog eredményezni, és azt is természetesen, hogy mindenkinek fog kerülni valamibe, akár úgy, hogy az üzemanyagot, hogy hogyan fogja megfizetni, milyen adók lesznek rá, stb., hiszen különböző módszerekkel próbálják ezt elérni. De az tény is való, hogy a bizottság úgy elkezdett összerakni ezt a csomagot, hogy lehetőleg minél kevésbé fájjon az egyszerű adófizetőknek, az egyszerű háztartásoknak. Ezt több módon próbálják megoldani, többek között úgy, hogy van ez az Európai Kibocsátás Kereskedelmi Rendszer, az úgynevezett ETS, amiben ugye különböző olyan egyelőre nagy energia kibocsátó, energiatermelő és energiaintenzív iparágak vannak, ezeket kiterjesztik új területekre, például a közúti közlekedésre, vagy pedig az épületekre is, középületekre is. Ugye ennek az a lényege, csak hogy röviden ugye elmondja a lényege igazából az, hogy a széndioxid kibocsátásnak ára van, árcab. Vannak úgynevezett kibocsátási kvóták, ezeknek áruk van, és ezeket évről évre csökkentik a különböző szektorokban, ami azt jelenti, hogy egyre drágábbá kerül a szennyezés, drágábbá kerül. Magyarán a cégeknek vagy fizetniük kell a sok pénzt, vagy pedig innovatív megoldásokkal modernizálnak. Ezt látjuk egyébként hasonlóik alapján működik az autószektor is, tehát az autógyártás is, ahol egyre jobban csökkentik a kibocsátási szinteket. Hogyan ellensúlyozzák? Van egy ellensúlyozó rendszer is, ez pedig az, hogy különböző alapokat raknak be a rendszerbe, ezek már részben léteznek, van egy innovációs alap, van egy modernizációs alap, és ezt most majd meg fogják fejelni egy szociális klíma alappal is, ami kifejezetten azt a célt fogja szolgálni, hogy a tagállamok ne bújhassanak ki azon kötelezettség alól, hogy részben EU pénzből egyébként, a aukciós pénzeknek a visszaforgatásából, hogy az igazán sérülékeny, tehát az energiaszegény háztartások is képesek legyenek megfizetni tulajdonképpen az energiaszámlákat. Ugye itt logikusan kiválkozik az, hogy de hiszen Magyarországon rezsi csökkentés zajlott le korábban, hogy ez mennyire tartható, ez egy kicsit más logika alapján fog működni. Meglátjuk, ugye még egyelőre csak a javaslatnál vagyunk, tehát maga az elfogadás az egy hosszú időt fog igénybe venni, éppen ezért maga a csomag végrehajtása is bizonyos esetekben 2023-ban, de bizonyos esetekben csak 2026-ban kezdődik, és a lényeg az, hogy a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia, ez most csak a úgy tetszik a kezdőrugás, egy nagyon hosszú mérkőzésen, ahol több hosszabbítás is várható.
De említetted, hogy itt a multinacionális cégeknek is lesz feladata, de adott esetben ez érintheti a lakosságot is. Megfordítom a kérdést némileg abból az aspektusból, hogy a magyar kormány, illetve kormányzó pártok talán még az Európai Parlamentben is szóvá tették, hogy ne fizessenek, ne az emberekkel fizetessék meg ezt a klíma csomagot. Mit kell fizetnie az embereknek ebben? Tehát miért nem lehet teljes egészében a szennyezőkre ráhállítani a felelősséget is, illetve a kifizetését is ennek az egész csomagnak?
Igen, ugye ez egy nagyon fontos kérdés, kulcskérdés, hogy a megválaszolása hosszú időt venne igénybe, de ugye a lényeg azért igazából az természetesen, hogy igen, hogy a szennyező fizet elv, például próbálják érvényesíteni, ez könnyen működik bizonyos szektoroknál, a szektoroknál el lehet különíteni azt, hogy ki a szennyező, és őt meg is lehet határozni, hogy mennyit szennyez. Ugye ezt láttuk az energiaintenzív, vagy az energiatermelő iparágokban. Sokkal nehezebb azt megmondani, hogy a közlekedésnél például ki a szennyező, ugye? Nem csak a tömegközlekedés, a közúti közlekedésnél. Az, aki beül az autóján, vagy régi autóba, 10-15 éves autóba, ugye az nyilván jobban szennyez, mint az, aki egy új autóban ül esetleg, és ráadásul hibrid autóban, elektromos autóban ül. Tehát nem olyan egyszerű a kérdés, és akkor valljuk őszintén, az is fontos az épületeknél. Milyen fűtési rendszert alkalmaznak. De nyilván, tehát az energiaszámla elvileg ezt egy ilyen folyamatot nagyon nehéz levezényelni úgy, hogy az energiaszámlát ne emeljék. Viszont éppen ezért ennek ellensúlyozására bizonyos kompenzációs mechanizmusokat hoznak létre, részben Európai Uniós, részben pedig tagállami szinten. Egyébként ez az egyik kulcskérdés.
Hogyan kompenzál, hogyan tudják kompenzálni az egyszerű ember? Tehát például engem, vagy éppen azt, aki ezt a beszélgetést hallgatja, az fölvetődik az a kérdés, hogy én kapok pénzt, vagy ha kaphatok pénzt, akkor mire kaphatok pénzt? Szigetelésre? Ezt ugye már 30 éve halljuk, hogy a nyílászárokat szigetelni kell, és akkor minden nagyon jó lesz.
Ezt, hogy konkrétan az egyes országok állampolgárait, a háztartásokat, vagy azok, akik a legsérülékenyebb csoportok, hogyan kompenzálják, ezt a tagállamoknak kell majd kidolgozni. A bizottság annyit mutat előre, annyit vetít előre, hogy a tagállamoknak ki kell dolgozniuk olyan sémákat, olyan rendszereket, például amelyek majd növelni fogják a lakosságnak a készségét arra, hogy hibrid vagy elektromos autókat vásároljon.
De ugyanakkor bocsáss meg, a hibrid autóknak az ökológiai lábnyoma adott esetben nagyobb, mint egy hagyományos dízelautóé.
Ugye ez is benne van a pakliban, és ezzel is foglalkozik, hogy az olcsóbbá váljon egyébként, és ne legyen ennyi, ennek az egésznek ne legyen ennyi hatása, de sokféleképpen lehet ugye ezt az egészet ugye a lakosság számára elérhetőbbé tenni. Ezért lehet például, hogy ezeket támogatják az elektromos autóknak a megvásárlását. Vagy pedig ugye olyat, hogy lecserélő rendszert hoznak létre, tehát a dízelautók, mert ez a cél, kivezetni a fosszis, a belső égésű motorokat mielőbb kivezetni annak érdekében, hogy frissebb levegőt szívjunk. Szóval egy csomó olyan kompenzációs rendszer be tudnak építeni a rendszerbe, aztán lehetnek szociális intézkedések, hiszen szociális klíma alapnak is hívják ezt az intézkedést. A lényeg az, hogy eljusson ezekhez az emberekhez, már most is különböző eszközök egyébként léteznek arra, amik enyhíthetik ezeknek a mondjuk így a fájdalmát, a költségeit. Én úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan vannak továbbra is a rendszerben olyan kérdések, és amit a kérdésed, az eredeti kérdésed az a válasz igazából, hogy ahogy haladunk az idővel, nyilvánvalóan innovatív megoldások születnek, ezt láttuk a megújuló energiaforrásoknál is, amelyek olcsóbbá teszik ezeket az energiákat, a hidrogént olcsóbbá fogják tenni, és különböző módszerek vannak, amikkel elérhetjük azt, hogy végső soron az elektromos autóknak a használata egy idő után, így volt a zöld energiákkal is korábban, már olcsóbbá fog válni, mint a fosszilisoké. Ennek érdekében egy pozitív diszkriminációt fog alkalmazni ez az egész csomag, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Jól értem azt, hogy Brüsszel a kereteket fogja majd meghatározni és megadni, és minden egyes tagállamnak saját magának kell ezt kidolgoznia, mert például ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy Lengyelországban nagyon sok a szénerőmű is még. Adott esetben 27 eltérő aspektusa lehet ennek a kérdésnek.
Van, ahol a kereteket az Európai Uniós szinten fogják kijelölni, van, ahol az Európai Uniós szinten tovább folytatják azt a gyakorlatot, hogy célokat fognak meghatározni. Lesz például továbbra is az ETS-en, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszeren kívül lesz egy tehermegosztás például. Tehát minden, ami azon kívül esik, mezőgazdaság, akár erdőgazdálkodás, hiszen egészen az erdőgazdálkodásig megy ez a csomag, akár a közlekedés, tehát ott is meg lesznek határozott tagállami célok. Tehát ez egy nagyon vegyes hozzáállás, ami hol kereteket, hol pedig nagyon konkrét számokat fog meghatározni. Számokat nem mindig tagállamok számára egyébként, ez egy nagyon fontos szempont, és ezt látni kell. hogy itt a számokat sokszor az ipar számára írják elő, az ipari szereplők számára. Ugye például lesz egy import adó azokra az alumínium, acél és cement termékekre, amiket kívülről hoznak be az Európai Unióba. Tehát egyszerre több szerepet akar, több feladatot akar ellátni, több teendőt akar teljesíteni ezt. Tehát nincs egy olyan egységes rendszer, mint ahogy ez 14 jogszabályból áll, 14 jogszabályon belül különböző dinamikák, különböző logikák érvényesülnek. Ezeknek az egysége, ha úgy tetszik, az egyensúlya határozhatja meg az egész csomagnak az egyensúlyát. A kérdés az, hogy az egyes tagállamok és nyilván akár a háztartások is ebben az egyensúlyban megtalálják a maguk számára a legjobb megoldást, a legoptimálisabb megoldást.
Mikorra láthatunk majd tisztán? Mondtad, hogy ez a kezdőrugás lesz. Ezek szerint lehet, hogy csak mondjuk 5 év múlva lesz ebből bármilyen kiforrott anyag és elképzelés hosszú távra?
Nem, ugye az történik most, hogy elindul, ugye a májusszabály javaslatokat teljesített elő az Európai Bizottság, ezek egy részét elkezdik tárgyalni, de lesz egy, amit angolul phasing innek neveznek, egy fokozatos bevezetés. Éppen azért egyébként, hogy ne okozzon akkor a megrázkódtatást, ez a forradalmi átállás, ami most történik a gazdaságban, ezért lesznek olyan szektorok, olyan kezdeményezések, amelyeket csak mondjuk 2026-tól fogunk a bőrünkön érezni. Tehát lassan, fokozatosan fog beindulni ez a rendszer, és fel fog majd pörögni, amikor felveszi a mozgássebességet, az utazósebességet az Európai Unió és annak lakossága, illetve annak ipara.
Mikor kezdi el ezt a sebességet először érezni, tehát mikor kapcsolnak egyesbe?
2023-tól gyakorlatilag.
És a legvégső állomás pedig akkor jól értelmezem, akkor 26 lesz.
Nem, hanem ugye 2026-ban is belép egy csomó dolog, és 2030 ugye azok a célokat kell most, ezeket a célokat támasztja alá most, a kibocsátási célokat, ez a csomag. Tehát 2030 lesz a végállomás, amikor látjuk, hogy hol tartunk, és ez még mindig csak egy mérföldkő 2050 felé, ahol a klímasemlegesség célja vár ránk.
Jévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották.
Brüsszeli hét.
Ezzel véget ért a Brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!